pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bank Holding.
Eljött a fordulatok időszaka a magyar gazdaságban. Év végére akár a 10,5%-ot is elérheti az alapkamat, az MBH Bank második féléves várakozásai szerint. A bank elemzői fenntartották 1%-os prognózisukat a GDP növekedéssel kapcsolatban. Emellett az alapkamat fokozatos csökkenését prognosztizálják. Az MBH Bank elemzési centrum vezetője szerint az alapkamat csökkentésre a hazai infláció vártnál gyorsabb enyhülése és a kockázati tényezők javulása miatt számítanak. Kuti Ákost a bank negyedéves makrogazdasági kitekintő eseményén Maurer Kristóf kérdezte.
Tavasszal azt láthattuk, hogy a nagy jegybankok sorra emelnek kamatot. Nyilván itt volt eltérés az Egyesült Államok vagy az Unió esetében, de például az LKB júniusi emelés után azt se zárta ki, hogy további emelések lesznek még. Mit várhatunk ettől a kamatemelési ciklustól? Most egy nagyobb kitekintésben fennmaradhatnak-e ezek a magasabb globális kamatok?
Mi úgy látjuk, hogy ezek a nagy globális kamatok már érdemben lassítják a gazdasági növekedést, viszont az inflációt még nem csökkentik olyan mértékben, mint ahogy a nagy jegybankok iránymutatásában szerepel. Tehát egy olyan kettős helyzetben vagyunk, hogy magasan tartják a kamatot, illetve arra való utalásokat tesznek, hogy ezek a magas kamatok fennmaradnak, tehát nem csak érdemi lépéssel, hanem verbális intervencióval is fönntartják ezeket a kamatokat, miközben látjuk, hogy azért globálisan a feldolgozóipart egyre nehezebb helyzetbe hozza, a szolgáltatások viszont egyre jobban működnek egy ilyen környezetben, tehát vegyes hatásai vannak ezeknek a jegybanki intézkedéseknek.
Az LKB esetében például nem áll fent a túlszigorítás veszélye?
Időről időre fölmerül ez a kérdés az LKB esetében is. Azt fontos látni, hogy mondjuk a két nagy jegybank között olyan tekintetben van különbség, hogy az Egyesült Államokban volt egy üzleti ciklusnak egy érett szakasza, és abba került a gazdaság. Ebből a szempontból teljesen logikus volt a Fed részéről a kamatemelési ciklusnak a megindítása. Az eurozóna ebből a szempontból egy másik állatfajta, ha lehet így mondani, hiszen egy sokkal inkább szerteágazó gazdasági képződmény. Az északi államok esetében már korábban és jóval magasabb kamat lett volna az indokolt, míg a déli államok esetében, amelyek még nem értek az üzleti ciklusoknak az életszakaszába, a korábbi években kamat csökkentésről kellett volna dönteni. Ez a kettősség jelzi az LKB döntéseit és az LKB dilemmáit. Ebből a szempontból merül föl gyakran az, hogy nem szigorítanak-e túl, de az LKB esetében a döntéshozóknak az egész eurozónára kell egy döntést hozni, és abban a tekintetben mérlegelni kell mind a két különböző régiónak a gazdasági kilátásait.
Evezzünk át akkor a magyar, a hazai kamatkörnyezetre. Mennyi lehet az idei évvégi alapkamat, mit prognosztizálnak?
Jelenleg már megindult az MNB-nek a kamatcsökkentési ciklusa, de ez még nem az a kamat, amire igazából várnak a befektetők. Mi azzal számolunk, hogy szeptemberre az egynapos betéti ráta jelenleg 16%-os kamata 13%-ra csökken, illetve ez a két ráta az év végére 10,5%-ra süllyed.
Ezzel kapcsolatban akkor szerintem a forintról is érdemes minden esetre beszélni, azért nem volt annyira messze meg, amikor 4.30-as árfolyamról beszélhettünk, azóta azonban javuló tendenciát figyeltünk meg egyértelműen. Mit látunk ennek a hátterében?
Nagyon jelentős változás következett be a befektetői tábor működésében, míg a tavalyi év végén azért próbáltak menekülni a befektetők a forinttól, illetve a forintos eszközöktől, az idei év megfordította ezt a folyamatot. Ebben nagyon fontos tényező volt a globális energiaár, illetve a nyersanyagár csökkenés, és emellett az inflációnak a tetőzése. Mi úgy látjuk, hogy az infláció csökkenő pályán marad, ez pedig lehetővé teszi azt, hogy tovább folytatódjon ez a kamatcsökkentési ciklus.
Évvégén milyen euró-forint árfolyamra számíthatunk így ezzel kapcsolatban?
Tavaly év hullámzásai után az idei év egy sokkal stabilabb euróforintot hozott, ebben szerepet játszott az, hogy érdemben javult hazánk megítélése, és sokkal több befektető tartja vonzónak, illetve tartotta vonzónak a magyar eszközöket. Mi úgy gondoljuk, hogy megmaradt ez a vonzerő még az MNB kamatcsökkentési ciklusa ellenére is, úgyhogy évvégére 378-as, míg a jövő év végére 370-es euróforintot prognosztizálunk.
Aminek az elmúlt hetekben még frissessége vagy relevanciája van, az, hogy az állampapír befektetés az országban. Nyilván láttunk itt olyan kormányintézkedéseket, amely ennek a forgalmát próbálja felhajtani. Milyen változásokat hozhat volt ez a második fél évre, ugye ezek az intézkedések, amik az elmúlt hetekben életbe léptek.
Az elmúlt néhány hetet, illetve az elmúlt időszakot az fémjelezte, hogy a befektetők a betétekből, állampapírokból, illetve egyéb eszközökből súlyoztak át, amelyek a szocó változással nem érintettek. De az idő azért halad előre, és képződnek azóta megtakarítások a gazdaságban, tehát érdemes figyelni arra, hogy továbbra is vannak olyan eszközök, amelyek a szocótól, illetve adott esetben a kamatadó alól is mentesülnek. Ilyen például a tartós befektetési számla, a TBS, a nyugdíj előtakarékossági számla, a NYESZ, vagy éppen az önkéntes nyugdíjpénztár, amelyekkel részben vagy teljes egészében meg lehet kerülni ezen illetékek adóknak a kifizetését.
Röviden még a végén áttérnék a munkaerőpiacra. A kitenkintésükön, ami most történt, sok szektorban úgy fogalmaztak, hogy fordulópont jött el. Talán ez az egyik, ahol ez annyira nem volt jellemző, ugyanis már hosszabb ideje stabil szintet mutat. Mit látunk a munkaerőpiacon jelenleg? A teljes foglalkoztatottsághoz képest hogyan áll a magyar munkaerőpiac?
Úgy látjuk, hogy az elmúlt negyed években már elérte a foglalkoztatottság határát a magyar gazdaság, de ha valaki csak a munkanélküliségi rátát nézi, akkor egy ezzel ellentétes véleményt fogalmazhat meg. Itt érdemes azt látni, hogy az elmúlt nagyjából 6-9 hónap folyamán leginkább azért növekedett a munkanélküliségi ráta, mert visszatértek a dolgozók a munkaerőpiacra, és a korábbi ugye, passzivitásból inaktívak lettek. Ez is befolyásolta a mutatót, tehát nem az történt, hogy nagy elbocsátások mutatkoztak, hanem az történt, hogy visszatértek sokan a munkaerőpiacra. Az előttünk álló időszakban nem csak rövid, hanem középtávon arra érdemes felkészülni, hogy a demográfia nem segíti a munkaerőpiaci folyamatokat, tehát évről évre egyre kevesebben leszünk, öregedik a népesség, és ennek vannak nagyon komoly hatásai a munkaerőpiacra, tehát a vállalkozásoknak érdemes arra felkészülni, hogy továbbra is nehéz lesz megtartani, illetve megszerezni azt a munkaerőt, ami a saját vállalkozásokhoz szükséges.
Nyilván itt nagy külső hatása a külföldről, esetleg távol-keleti országokból beáramló munkaerő.
Ez is egy fontos tényező a munkaerőpiaci folyamatokban. Azt látjuk, hogy hosszú távon a KSH előrejelzése, vagy akár az Európai Uniós intézmények előrejelzése alapján 2050-re vagy 2070-re legalább 1 millió ember fog hiányozni a magyar népességből. Ennek vannak olyan szempontból is lenyomatai, hogy egyrészt a munkaerőpiac szűkül, másrészt a felvevő piac, ahova a hazai vállalatok a termékeiket el tudják adni, vagy a szolgáltatásaikat igénybe tudják venni, ezt is érdemes beletenni egy üzleti modellben.
Szerintem akkor ezzel kapcsolatban még arra térhetünk át, hogy az infláció csökkenése mellett, amelyet jelenleg évvégére 6%-ra prognosztizálnak, nyilván a bérnövegetési ütem is fellendülhet. Ezzel kapcsolatban mit látunk részletesebben áttekintve?
Azt látjuk, hogy a demográfiai folyamatok, illetve a feszes munkaerőpiac velünk marad az előttünk álló negyedévekben, sőt években is. Tehát érdemes felkészülni arra a vállalkozásoknak, hogy továbbra is nehéz lesz megtartani vagy megszerezni a munkaerőt. A bérpályát tekintve ez azzal jár, hogy továbbra is bőven 10% feletti bérnövekedésre érdemes számolni, tehát ez szükséges ahhoz, hogy a mostani helyzetben talpon tudjanak maradni a vállalkozások.
Azért is érdekes ez szerintem, mert a hét elején jött ki egy BMI adat, ami a júniusi hónapra elég negatív körképet mutatott. Ezzel kapcsolatban hogyan van tovább, mi a következő lépés?
Ugye az fontos szem előtt tartani azért, hogy a magyar gazdaság a harmadik negyedéve technikai recesszióban van. Tehát az, hogy egyes adatok vagy egyes folyamatok éppen most egy visszaesést mutatnak, az alapvetően nem jelent meglepetést. Ugye a jövőt tekintve arra érdemes felkészülni, és ezt jeleztük is, hogy az ipari oldalon láttunk visszaesést nem csak idehaza, hanem a régióban, illetve Európában is. Itt azért számítunk egy fellendülésre azzal, hogy az eurozónában is megindul majd egy kamatcsökkentési ciklus, ami visszahozza a beruházási kedvet a vállalatok esetében, és ez nyilván pozitív hatással lesz mind a beruházásra, mind pedig áttételesen a fogyasztásra is.
És akkor rövidesen a technikai recesszióból is elkezdhető a kilábalás.
Megerősítettük az 1%-os idei növekedési prognózisunkat, ennél fontosabb azonban az, hogy 2024-ben már több mint 4,3%-os növekedést várunk a magyar gazdaságban, tehát a következő fél év lesz ebből a szempontból egy nehezebb időszak, viszont a következő évben már arra számítunk, hogy érdemben javul a gazdasági aktivitás idehaza.
Az elmúlt percekben az MBH Bank elemzési centrum vezetőjét, Kuti Ákost hallották. A hírösszefoglalót követően folytatjuk a témát, akkor már Szupán Gergelyt kérdezzük, az MBH Bank vezető elemzőjét, azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen GDP növekedésre számítanak idén, és ennek mik lehetnek a fő komponensei.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bank Holding.